Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, Kövér László az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Inforádió Arénájának vendége. Elnök úr, jó estét, örülök.
Jó estét kívánok.
Megkívást. Mit tart a parlamenti ősz legfontosabb politikai történésének?
Lehetséges, hogy még túlságosan is a friss események hatása alatt vagyok, és ezért mondom azt, amit mondok. Próbálok a közben kutakodni az emlékeimben, hogy tudok-e ennél pozitívabbat mondani, mint ami egy elsőre eszembe jutott, de azt hiszem, hogy sajnos annál lyukadok ki, hogy az a legfontosabb eseménye az ősznek, ami történt az országgyűlésben a tegnapi nap, illetve a parlament előtti téren. Tehát az a fajta anarhiába hajló, eszetlen, irracionális rendbontás, ami a házon belül, meg a házon kívül történt. Tehát a házon kívüli anarchista cselekedetek és rombolás az semmiben nem különbözött megítélésem szerint minőségében attól, mint amit az ellenzék most a parlamenten belül, a patkon belül csinált.
Megítélése szerint a patkon belül a házban mi történt?
Hát lehetett tudni előre, illetve sejteni, akinek az elmúlt néhány év még az emlékezetében élt, mint például nekem, hogy az ellenzék valami szint lépésre készül, hiszen előre be is jelentették a sajtótájékoztatójukon, hogy itt minden áron meg akarják akadályozni a törvényhozás normális működését, hogy elfogadjuk azokat a törvényeket, köztük a munkaidő szervezésére vonatkozó törvénymódosítást is, amelyek a törvényhozás asztalán feküdtek. És miután korábban már kipróbáltak mindent a sipulástól, a szirénázástól, a szimplán torokkal előidézett hangzavaron keresztül a pulpitos foglalásig, ez utóbbit a jobbikosok tették még azt hiszem a 14-es választásokat megelőzően, tehát az első ciklusban. Ezért gondoltam, hogy csak ebből az eszköztárból kerülhet ki valami, és őszintén szó, hogy arra gondoltam, hogy ismét egy pulpitos foglalásos akció lesz. Valóban jól számítottam, azzal a különbséggel, hogy most ötvözték az eszköztárat, tehát minden előkerült, amit az elmúlt 8 évben kipróbáltak a parlamentben, a molinózástól az öltözésen át, a szirénázásig. Egy dolgot nem próbáltak még eddig, tehát az még nem volt, hogy erősítőt hoztak volna be, egy hangfalat hoztak volna be a terembe, és akkor mikrofonba kiabáljanak, és próbáljanak egy alternatív parlamenti ülést vagy felszólást tartani, miközben a ház folytatta a munkáját.
Szükségesnek látja a házszabály módosítását bármilyen irányban is a december 12-i események után?
Egyébként is ettől teljesen függetlenül gondolkozunk azon, hogy az elmúlt esztendők tapasztalatai alapján hol kell apróbb finomításokat tenni. Most nem feltétlenül a fegyelmi jogkörre gondolok elsőre, hogy a ház működése az még jobb, még gördülékenyebb legyen. Tehát vannak apróbb szabályok, ezeket olyannyira nem is tudom elmondani, hogy nem is magam gondolom ezt, hanem én a hivatalt bíztam meg a törvényalkotási igazgatóságot, hogy az ő nézőpontjuk, az ő szakmai szemüvegükön keresztül, tehát a hivatal működésén keresztül nézzék meg, hogy mi az, amit javítani kell a ház vajon annak érdekében, hogy a hivatal ne legyen túlterhelt a képviselők által benyújtott törvényjavaslatok feldolgozásakor, vagy hogy gördülékenyebb, egyszerűbb legyen a törvényalkotás menete. Kétségkívül, ami történt most a parlamentben, az felveti annak a igényét is, hogy akkor nézzük meg, hogy kell-e is, ha igen, miben változtatni a fegyelmi rendelkezéseken, mert úgy tűnik, hogy mindaz, ami eddigben volt, az talán nem tűnik elég visszatartó erejűnek.
Csak a tiltás irányába lehet elmozdulni, vagy vannak olyan tevékenységek, szemléltető eszközök alkalmazása például, amire szemmel látható igény van, amit érdemes volna meggondolni, engedélyezni?
Szerintem nincs ilyen. Tehát a szemléltető eszközöknek az engedélyezése, mint tárgykör, mint probléma, eleve azért került be a házszabályba, mert az ellenzék úgy gondolta, hogy transzparenseket, molinókat, táblákat kell kifeszíteni a karzatra, meg felemelni a pacsorok között, tehát az normális körülmények között 20 éven keresztül senkinek nem jutott eszébe dacára annak, hogy volt polgári kormány kétszer, volt balliberális kormány szintén kétszer, tehát senki nem gondolta mégsem, pontosabban nem kétszer, hanem háromszor. Senki nem gondolta, hogy ilyen eszközökkel élni kell, és azért került egyáltalán ebben a formában bele a házszabályba, mert viszont lehetséges olyan helyzet, amikor tényleg a mondani való alátámasztásához, érthetőbbé tételéhez valóban szükséges a szemléltetés, a szónak a valódi értelmében, nem pedig abban az értelmében, ahogy ezt az ellenzék használni szokta.
De bízik abban, hogy a további szigorúbb, aprólékosabb tiltás meg fogja akadályozni a későbbi hasonló folyamatokat?
Hát, bocsánat, hogy így fogalmazok, nem vagyok ennyire optimista, de úgy tűnik, hogy az ellenzéknek ez egy állandó jelleggel alkalmazott taktikai eszköze, akkor erre hadd válaszolj meg kicsit ironikusan, akkor legalább fájjon nekik, tehát ne csak azoknak fájjon, akik egyébként normális módon szeretnék a parlamentet arra használni, amire való, a törvényalkotásra, meg a választók akaratának, véleményének a megjelenítésére, hanem fájjon azoknak is, akik ezt meg akarják akadályozni.
Milyen büntetést, milyen intézkedést fog javasolni, vagy miért javasolt eddig?
Nem tudom, mert még nem javasoltam semmit, tehát én még magam is hagyom, hogy ülepedjen bennem az az élmény, amiért engem is meg ott a kormánypárti képviselőket, tehát azért arra lélekben nem voltunk fölkészülve, hogy csak akadályozza meg, és az akadályozza meg az ellenzéket a fizikai tetlegességben, hogy egyharmad mandátummal rendelkeznek, és nagy valószínűséggel alul maradtak volna egy ilyen erőpróbában, de szemlátomást igény az lett volna rá, főleg meglepetésemre leginkább a hölgyek voltak azok, akik a legvérmesebbek voltak. Még a verbális agresszióban is ők szoktak egyébként a parlamenti felszólásokban a legmesszebb elmenni, ami hát nem válik igazán a nemük dicsőségére.
Ezek a 4-5-600 ezeres javaslatok, akkor ezek szerint még nem javaslatok?
De igen, azok a mostani házszabály alapján megtett javaslatok, tehát én most azt hittem, hogy az előbbi kérdés a jövőbeni változtatásokra irányul, azokon még nem gondolkoztam el, ezeket természetesen már megtettem.
A szerdai ellenzéki közös akciót a kampány kezdetének látja, vagy politikai tevékenységnek minek értékeli?
Hát miután a kampány az permanens, gyakorlatilag 2010 óta, de lehet, hogy korábbra is vissza tudunk menni az időben, ezért nem pontosan tudni, hogy fél évvel a választások után ez még az előző választási kampánynak a vége, vagy már az újnak a kezdete. Én inkább lélektani okokra vezetem vissza, sem mint politikaiakra. Az ellenzéki képviselők, meg az ellenzéki politikai közösségek olyan mértékben frusztráltak, hogy egyszerűen nem képesek a józan mérlegelésre és a higgadt stratégia készítésre. Hozzáteszem, hogy intellektuálisan is nagyon nehéz helyzetben vannak, részben hiányoznak azok a szakértők, hiányzik az a kapacitás a hátuk mögül, amelyik valódi hasznos tanácsokat tudna nekik adni, részben meg a helyzetük sem egyszerű. Tehát lássuk be, hogy egész Európában a baloldal lejtmenetben van, tehát morális és politikai összeomlás szélén van a baloldal mindenhol, ha végignézünk Európa térképén. És ráadásul az, amit a kormány, a magyarországi kormány csinál 2010 óta, annál nehezebb hitelesen sikeresebbet ígérni, hát különösen nehezebb annak a baloldalnak, amelyik ugye 2015 összedöntötte az országot tulajdonképpen, meg hát annak a Jobbiknak, meg annak az LMP-nek, meg annak a Párbeszédnek sem egyszerű, amelyiknek a képviselői egész egyszerűen hiteltelenek, tehát hiába nem voltak még kormányon, a hitelességi deficitjük nem abból származik, hogy már egyszer valamit elrontottak volna, hanem ahogyan viselkednek, ahogy kinéznek, amiket mondanak, az nem kell bizalmat egy szűk körön túl.
Számít arra, vagy arra számít, hogy a utcai tiltakozások egy idő után elülnek?
Eddig is így volt, és nem látom az okot sem, hogy ez most miért lenne másképpen. Tehát van nyilvánvalóan minden társadalomban, ezt is látjuk, ennek mélyre vezetnek a gyökerei, vagy messzire az okai. Lehetne ezt elemezni, hogy általában véve a modern parlamentáris demokráciák hitelességi válsággal küzdenek, mint intézményrendszer, tehát kezdenek kifáradni morálisan. Leginkább én annak tulajdonítom ezt, hogy maguk a nemzeti közösségek vannak kitéve olyan nyomásnak, olyan fölazító destrukciós tevékenységnek, hogy az a közösség érzés, ami a demokráciát működteti, ami a lelkét adja, hogy ugyan szemben állunk egymással, de nem vagyunk ellenségek, mert ugyanazok a célok vezetnek bennünket, tehát vitatkozzunk, hogy melyik út lenne a legjobb a felé, a cél felé, amit tulajdonképpen osztunk. Hát ez a fajta közösségi kohézió, ez kezd vagy mindenhol meglazulni, vagy már talán reménytelenül szét is esett. Most nem akarok ítélkezni más országok állapotairól. Magyarországon ugyan még nem ilyen súlyos a helyzet, de azért a tendencia az nem különbözik ettől. Tehát nyilvánvalóan, főleg a fiatalabbak körében eszmék, jövőképek nélkül, hitek nélkül nehéz értelmes politikai cselekvésre lehetőséget találni, és ez is egyfajta frusztrációt okoztak. Mindig van egy olyan kisebbség, arra akarok kiukadni, amelyik hetszelhető, amelyik hajlandó az utcai balhékban részt venni, ahogy a futballpályákon is szoktak egyébként azok, akik nem feltétlenül a futballmeccsere mennek ki, hanem azért, hogy egy jót balhézzanak.
Azt, hogy Magyarországon még nem annyira súlyos a helyzet, mint máson, azt úgy érti, hogy azért itt még valamiféle cél, az látszik,
igen,
ami
igen.
Közös cél lehet.
Ami nyilván részben a relatív elmaradottságunkból is fakad, hogy ilyen klasszikus marxista kifejezéssel éljek, tehát abból, hogy mi nem értük meg soha a jóléti államot, tehát nálunk nem a jóléti állam van válságban, hanem ellenkezőleg. Történelmi értelemben magunkkal cipelt batyukat próbálunk kiüríteni, ami a mély szegénység felszámolását illeti, a középosztályosodás folyamatának az elindítását illeti. Ugye a válság a alsó középrétegeket nagyon súlyosan érintette, nem csak a lecsúszás veszélye fenyegette őket, hanem egy részük, különösen a devizahitelesek, le is csúszott. Tehát egy elég drámai helyzetből indultunk 2010-ben, és azért az elmúlt 8 esztendő, szerintem, ha valaki tárgyilagosan mérlegeli, akkor Magyarország újabb körű történelmének egyik legsikeresebb időszaka. Még akkor is, hogyha kötelességszerűen és őszintén hozzá kell tennünk, hogy az nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy mindenkinek kolbászból van a kerítése, és mindenki elégedett kell, hogy legyen. Nagyon sok teendő van, nagyon sok ember még nem él úgy, ahogy egyébként a munkája alapján azt megérdemelné, de a folyamatok jó irányba mutatnak. Ilyen jelentős léptékű, évről évre dokumentálható bérnövekedés, nem tudom, hogy mikor volt utoljára, 1990 óta egészen biztosan nem.
Elnök úr, házelnöki szempontból mennyire tartja arányosnak vagy egészségesnek azt a jelenséget, hogy nem a kormány, hanem országgyűlési képviselők nyújtanak be nagyon fontos, nagyon jelentős törvényeket is?
Én utána néztem ennek, és azt láttam, hogy az nem volt így 2010 előtt, nem volt másképp 2010 előtt sem, tehát ott is az történt, mint ami 2010 után, legfeljebb a százalékokon érdemes molyolni, de nem hiszem, hogy ez lényeges különbséget eredményezne a végén, hogy a kormány által benyújtott, a kormány által tervezett törvényalkotási program, az már a benyújtás szintjén sem teljesült, tehát az előrejelzett törvényeknek csak egy bizonyos százalékát, 60-70 százalékát nyújtották be a különböző ülésszakokban a különböző kormányok. Ennek is csak egy kisebb részét fogadta el a parlament végül is, nem azért, mert hogy visszautasította, hanem azért, mert a kormány nem igényelte annak a tárgyalását, ellenben más törvényeket benyújtott maga a kormány, és egy részét pedig a törvényeknek maguk a képviselők vagy a bizottságok nyújtották be. És így a kormányok által benyújtott törvényalkotási program számaihoz képest 4-4,5-szeres volt azoknak a törvényeknek a mennyisége, amit a végén egy ülésszak végén elfogadtunk. A nemzetközi szerződéseket most nem ideértve, mert azok egy külső adottságnak a következményei. Tehát nem látok nagy különbséget a számokban 10 és 14 között, már úgy értem, hogy 2010 és 14 között természetesen volt különbség, hiszen akkor egy válságszituációban egy nagyon gyors törvényalkotási folyamatnak voltunk a részesei. Azóta ez a folyamat lelassult, a számok csökkentek, és ma visszatértünk tulajdonképpen oda, ahonnan elindultunk.
Nem érzik el olyan szándékot a képviselők által benyújtott törvények esetén, hogy ezzel igazából meg lehet spórolni rengeteg időt, egyeztetést és nyilvánosságot?
Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez szóba se kerül. Természetesen van erre is példa. És van, amikor az idő sürget bennünket, és annyira azért nem sürget, hogy mondjuk rendkívüli vagy kivételes törvényalkotási eljárás választanánk, de talán annyiban igen, hogy nincs idő hosszú hónapokig tartó egyeztetésre, és azért itt egy lehet, hogy kicsit túl őszinte, vagy sokakat meglepő megjegyzést is hadd tegyek. Azért az apparátusok lassító, blokkoló erejét sem szabad figyelmen kívül hagyni, és ez megint nem a mostani kormányzat specialitása, még csak nem is gondolom, azt gondolom, hogy magyarországi jelenség lenne. Ez megint a modern demokráciák és bürokráciáknak a sajátossága, tehát a mindenkori apparátusoknak, bürokráciának is van egyfajta önmozgása, önérdeke, nem feltétlenül kapkodja el azt, amit egyébként a kormányok sürgősnek tartanának, vagy éppenséggel olyan lobby hatások érik őket oldalról, amelyek pedig elveszik azt a végén kicsorbítják azt a politikai akaratot, amiből a törvényjavaslat maga született.
De akkor is, ha nem rájuk vonatkozik maga a törvény.
Igen, akkor is, mert akkor is. Természetesen itt az ember nagyon sokat tanult, tehát hogyha egyszer újra kezdhetném, és azon tapasztalatok alapján lennék mondjuk társadalomkutató, politológus vagy szociológus, amiket az elmúlt 28 évben átéltem, akkor nagyon okos ember lennék, de természetesen ez csak vízből mondom, ez sosem fog kiderülni, de az ember ilyenkor már azért nagyjából kitanulja, hogy hogyan működnek ezek. Van, minden szervezetrendszernek megvan a maga belső működési logikája. Szokta volt mondani miniszterelnök úr, és remélem nem haragszik meg, hogy felhatalmazáson nélkül idézem, hogy némely esetben a mindenkori miniszterei vezetett már jó néhány kormányt, például úgy viselkednek, mint a saját ágazatoknak a szakszereti vezetői. Tehát már a politikus miniszter is azonnyomban hatása alá kerül a saját apparátusának, és mondjuk, amikor azt látjuk, hogy a magyar államigazgatás az túlsúlyos ahhoz képest, amit akár csak a közép-európai versenytársaink föntartanak adók formájában, és akkor legalább arra le kéne karcsúsítani a magyar államigazgatást, amilyen állapotban mondjuk a szomszédaink kormányzati apparátusai vannak, és akkor megkérje a miniszterelnök úr a minisztereket, hogy akkor legyenek szívesek előteresztést tenni, akkor kiderül, hogy hát nem tudnak jó ötlettel előállni, mert hát mindenkire szükség van éppen abban az intézményben, abban az intézetben, ahol éppen van. Akkor erre jön az a egyébként nem túlságosan jó megoldás, hogy akkor rendben van, akkor meghatározunk egy százalékot, és akkor nem érdekel semmi
fűnyíró.
Sem. Fűnyíró van, és akkor ezt muszáj végrehajtani. És akkor persze van a sírás rívás, hogy ez nem teljesíthető, és akkor tulajdonképpen ezért azért rossz megoldás, mert van, ahol valóban nem kell, sőt nem szabad 10%-ot sem leépíteni, mert azzal kárt okozunk, máshol meg 20%-ot is le lehetne, csak ott meg azért nem építjük ezt le, mert a 10%-os fűnyíró elvérvényesül. Tehát itt azon nyomban a minisztereket meggyőzik a saját munkatársai arról, hogy mindenkinek fontos a széke, és valóban mindenkinek fontos a széke, főleg az ő nézőpontjából nézve, de nem biztos, hogy társadalmi értelemben szükség van rá.
Ennek örülnek, nagyon sok kérdést, azonnali kérdést kell végighallgatnia. Hogy látja ezek színvonalát? Mert kívülről nézve ezek gyakran álkérdések, labdafeldobások, hogy le lehessen csapni, főleg, hogyha a kormánypárti képviselő csinálja minden ciklusban.
Hát a főleg ezt hadd vitassam, mert a kormánypárti képviselők, ha már ez a műfaj, ez abban az értelemben is demokratikus, hogy nem fosztható meg a kormánypártok képviselője sem attól lehetőségtől, hogy a saját kormányától kérdezzen, akkor legalább nem torkol személyeskedő, durváskodó vitába. Ellenben az ellenzéki képviselők által föltett kérdéseknek szerintem a 90%-a legalább, az most már szintiszt a gyalázkodás, tehát szó sincs ott bármilyen értelmes kérdés felvetéséről. Ugye eredetleg azonnali kérdés, mint műfaj, az arra szolgálna, hogy az interpellációk beadására, rendelkezésre álló időn túl fölmerülő aktuális kérdéseket, vagy a kevésbé fontos kérdéseket, amiket nem érdemes megszavaztatni a házzal, hogy most az a válasz elfogadható-e, ezeket el lehessen mondani, és akkor akár még egy szellemes vita is kialakulhat konkrét tárgyi kérdésekről. De itt a konkrét tárgyi kérdések már nem nagyon kerülnek elő, hanem mondom még egyszer, nagyon durva személyeskedésé fajult ez a műfaj. Megszüntetni nem gondolnám, bár ez is egy házszabálymódosítási kérdés lenne, de létezik, és ezt a képviselők elbírják viselni, hát viseljék. Nem tanácsolom a tisztelt választóknak, hogy sok időt töltsenek azzal, hogy ezt nézik vagy hallgatják a rendelkezésükre álló csatornákon.
De a bizottsági munkát sem volna érdemes a jelenleginél nagyobb nyilvánosság elé vinni? Az érdemi munka az nagyon sokszor ott zajlik. És néha más hang nem
lenne, mint a plénumon. Itt van egy dilemma, ami az én fejemben is létezik. Van egy bizottság, a Törvényalkotási Bizottság, amelyik nagy létszámú, és az a legfontosabb, és miután tulajdonképpen a korábbi részletes plenáris vitát tereltük be ide egy szakmaibb keretbe, de ennek a nyilvánosságát fontosnak tartottuk, pontosan azért, hogy a részletes vita ugye mindig nyilvános volt, ne érje ilyen értelemben csorba vagy ne érje hátrány az ellenzék lehetőségeit, jogait. Ott van egy közvetítési rendszer, tehát ott van egy kamera, az kiadja a jelet, tehát bárki hozzáférhet a bizottsági működéshez, és van kezdeményezés arra, hogy a többi bizottság esetében is valósítsuk ezt meg. Ez technikai, technológiai értelemben lehetséges, tehát nincsen ennek akadálya. Még pénzügyi értelemben is lehetséges, bár elég sokba kerül. Én azért vagyok kétségek között, mert ugyanakkor a nyilvánosság az, hogy mondjam, különösen a mostani hangulatban, közegben, az inspirálja a képviselőket arra, hogy ne a szakmailag tartható álláspontjukat mondják, hanem a kifelé próbálnak szerepelni. És akkor, igen, és akkor a végén eljutunk oda, hogy ugyanaz zajlik majd, mint a plenáris ülésen, nem érdemi vita szakmai alapon, hanem egymás minősítgetése és a saját magunk monomániás álláspontjának a hangoztatása. Tehát valószínű, hogy előbb-utóbb ezt mégiscsak meg fogjuk valósítani, de hozzáteszem, hogy az valaki esetleg félreértette volna, a bizottsági ülések nyilvánosak.
Most is be lehet menni.
Most is, tehát a újságírók bemehetnek, és szerintem, ha érdemi, politikai értelemben is érdeklődésre tartó, adott érdeklődésre számot tartó kérdés van, akkor általában szoktak is róla tudósítani. Leginkább érdekes módon, vagy nem is annyira érdekes módon, a Nemzetbiztonsági Bizottság ülései szoktak izgalmat kiváltani az újságírókból, hát részben talán éppen azért is, mert az konkrétan nem nyilvános.
Vissza akarják-e szorítani az úgynevezett saláta törvénykezés technikáját, amit minden kormány nagy kedvel csinált?
Ez részben már visszaszorult, különösen azóta, hogy köztársasági elnök úr egy vagy két törvény visszaküldésével, meg talán az Alkotmánybíróság előtt is járt egy ilyen törvény, nem emlékszem már pontosan, felemelt mutatóujjal jelezte, hogy elég van ebből a gyakorlatból. Hadd legyek egy kicsit önirónikus, és hadd vegyem kölcsön a saját kollégáim, hivatali kollégáim, a törvényalkotási igazgatóságnak, a köztisztviselőinek a szó alkotását. Tehát ők halászú béranya fedőnével látták el ezeket a saláta törvényeket, tehát a halászatról és a béranyaságról szóló törvénymódosítások, meg még fű, fa, virág és tücsök és bogár szokott ezekben a törvényekben együtt szerepelni. Leginkább időtakarékossági megfontolásokból. Most is vannak saláta törvények, de ezek jellemzően most már nem ilyenek, hanem egy nagy léptékű törvénymódosításból fakadó olyan módosítási kötelezettségeket tartalmaznak, amelyek szertágazó a különböző jogszabályokban, különböző törvényekben jelennek meg, és egy nagy módosításnak a konzekvenciái, következményeiként kell ezeket elvégezni, és akkor azt nem egyen-egyenként módosítjuk azt a 25 törvényt, ami mondjuk a polgári törvénykönyv megalkotásából fakad, most mondtam egy példát, hanem akkor egy törvénybe próbáljuk ezt összegyűjteni.
De ez nem valami fontos javaslatnak az elrejtése valami más tengerbe, hanem ez egy technikai.
Ez egy technikai. Ez a cél, de ezért, ahogy mondjam, ezért méltányolható egyáltalán a műfaj, mint olyan, hogy ilyen saláta törvények legyenek, mert ezeknek az a funkciója, hogy technikai jellegű módosításokat rakjunk ebbe bele, amik nem nagy léptékűek. Ugyanakkor természetesen lehetnek ezekben olyan módosítások, olyan elemek, amiknek van politikai konzekvenciája, tehát erről ugyanúgy lehet vitatkozni a parlamentben, mi bármilyen más törvényről.
Ennek Lezsák Sándor levezető elnökként hibátlanul járt el, amikor a munkatörvénykönyvének a vitáját hosszú idő után becsukta?
Utólag voltam kénytelen erről tájékozódni, mert hogy nem voltam jelen, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát Lezsák alelnök úr, aki ülésvezető elnökként működött akkor közre, a házszabály betartva tette, amit tett. Most nem szeretném a politikai felelősséget a munkatársakra hárítani, de bizonyára a televíziós közvetítéseket figyelő hallgatóknak már föltűnt, hogy az ülésvezető elnök mellett nem csak a jegyzők ülnek, akik maguk is parlamenti képviselők, hanem jobbról és balról ül egy munkatárs, aki nem képviselő, hanem a hivatalnak a dolgozója. És ő nem politizál, hanem amikor az elnök maga is bizonytalanságban van, hogy most mit tehet a házszabály szerint, mit nem, mert nem kell, azt hiszem, fejből fújnunk a házszabályt, akkor ő tudja kisegíteni.
Neki viszont kell fejből fújni.
Neki viszont kell fejből, meg ott van a kezük ügyében, tehát elő tudják azon nyomba keresni minimum, és akkor oda tudják dugni a hűlésvezető elnök óra alá a szöveget, és akkor ott maga is meggyőződhet, tehát nem bemondásra kell eljárnia, hanem felültik a házszabályt, az országgyűlési törvényt, és akkor ott látja, hogy mi van leírva, és akkor azt szerint jár el, és Rezsák alelnök úr nem hibázott.
Tehát házszabály szerint
járt el. Teljesen házszabály szerint járt el. Az obstrukciónak egy formája zajlott már akkor is. Tehát általában időkeretes vitát szoktunk folytatni. Pontosan azért, hogy elkerüljük azt a méltatlan purparlét, hogy most akkor hogyan és miképpen lehet lezárni az általános vitát. Előre el szoktuk dönteni, hogy milyen időkeretben tárgyaljuk, és amikor lejár egy frakciónak az ideje, akkor kész a vita az ő részéről lezárult. Amikor mindenkinek lejárt az ideje, akkor jön az expozéra, bocsánat, a vitára adott válasz az előterjesztő részéről, és aztán utána pedig a szavazás. És ebben az esetben az történt, hogy nem volt időkeret, hanem azt gondoltuk, hogy ez egy nyugodt, érdektelen törvényi vita lesz, hadd menjen. És akkor egy 3 órája zajlott már akkor a vita, amikor kiderült, hogy tulajdonképpen az ellenzék azzal próbál obstruálni, hogy újra és újra szót kér. Volt, aki szó szerint felolvasta a törvényjavaslat szövegét, tehát semmi más nem tett, csak felolvasta az előterjesztést magát, és akkor Lezsák úr azzal a lehetőséggel élt, hogy a újbóli jelentkezőknek nem adott szót, amire egyébként a házszabály lehetőséget ad. Ilyenkor egyébként lehet kérni a képviselő részéről a házállásfoglalását, hogy ő az elnök véleményével ellentétben mégiscsak szólni akar. De például ilyen kérés az ellenzéki képviselők részéről nem hangzott el. Tehát ebből az is látszik, hogy ők ugyan szoktak a házszabályra hivatkozni, de azt nem ismerik még a saját jogaikat illetően sem.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Aréna vendége.